Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mellétei Barna Márton a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mellétei Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó, uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. Hangsúlyozta, a következő időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz a jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen. Pósvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnök jelölt azt írta, Pósvai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelyek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Hozzátette, a rendvédelemben is a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni. A legfontosabb céljuk és feladatuk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján, emelte ki. A belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium vezetőjének bejelentésével véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Tehát Pósvai Gábor fogja a belügyminisztériumot irányítani, Mellétei Barna Márton pedig az igazságügyi minisztérium irányításáért felelhet. A Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, a Tisza párt külpolitikai szakértője, pénzügyminisztere Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, míg az egészségügyi minisztere Hegedű Zsolt, a párt egészségügyi szakpolitikusa lesz. A politikusok mindegyike az országos listáról került a parlamentbe. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye egyes számú Nyíregyháza központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője, honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus volt vezérkari főnök, a Tisza szakértője, Hajdú-Bihar vármegye ötös számú Hajdúszoboszló központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs agrármérnök, a Tisza agrárszakértője lesz. A miniszterelnökség vezetésére Ruf Bálint politikai elemzőt, még a terület- és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel Magyar Péter. A jelenleg fővárosi képviselő Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter lehet, a Szociális és Családügyi Minisztériumot a látássérült Kátai Németh Vilmos, a Csepeli választókerület megválasztott képviselője vezetheti. A gyermek- és oktatásügyi tárcáért pedig Lannert Judit, oktatási szakértő felelhet. A leendő miniszterelnök április 28-án Tar Zoltánt, a Tisza párt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét, a 16-os számú fővárosi választókerület megválasztott képviselőjét, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, Tanács Zoltánt, a Tisza párt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét, leendő fővárosi országgyűlési képviselőt pedig, a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Egy kormánybiztos már biztos, hogy lesz a Tisza kormányban. Budapest kettes számú Józsefváros központú egyéni választókerületéből a parlamentbe jutott Bódis Kriszta a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Végül az időjárásról. Napos idő várható szétterülő gomoly felhőkkel, emellett északkelet fölé érkezhet magasabb felhőzet. Csapadék nem valószínű, az északkeleti északi szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 15 és 19 fok között várható, késő estére 6-12 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mosparcsarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgetünk. Elsőként Ler Tamarát, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Maga ez a fenntarthatósági témahét, ez a földnapja köré szerveződő sok-sok iskolában, óvodában megjelenő program. Ennek apropóján egyébként ezen a héten mi is több intézménybe látogatunk el, vagy ők látogatnak el hozzánk különböző szemléletformáló programokra. Ennek a fenntarthatósági témahétnek egyébként minden évben van egy-egy kiemelt témája, idén ezek az erdők, mezők, illetve a közlekedés is, de hát nyilván ezek olyan dolgok, amik szinte mindennel összekapcsolódik, így azért a fenntarthatóságnak minden aspektusáról érdemes ilyenkor beszélni, ezért is kapta szerintem egyébként így általánosságban ezt a nevet, hogy fenntarthatósági témahét. Ennek apropóján, illetve annak apropóján, hogy az Egyesületünk, az Zöld Kapcsolat Egyesület az idén 20 éves, illetve hát tavaly decemberben volt pontosan 20 éves, úgy gondoltuk, hogy szervezünk így a földnapja környékére egy eseményt, ahol több tevékenységi körünk is megjelenik, ez pedig szombaton lesz. Szerencsére a gyerekek azért általában elég nyitottak szoktak lenni, meg hát mi nem is előadásokkal szoktunk készülni, esetleg mondjuk általános iskola felső tagozatosoknak már igen, de pláne óvodásoknak és alsósoknak inkább ilyen kis interaktív foglalkozás, hogy megfoghassák, megszagolhassák, megtapasztalhassák, és ne csak az legyen, hogy most itt valaki beszél nekik valamit, és már unalmas is nekik, meg hát mindig ezt hallgatják, ugye már főleg iskolában, hogy tanulni kell lexikális tudást, és mi inkább arra próbálunk törekedni, hogy élmény szinten megtapasztaljanak dolgokat, hogy egy picit felkeltsük a kíváncsiságukat, hogy megszerettessük velük a természetet. Illetve például iskolakertek, óvodakertek esetén akár olyan is van, most pont Ongán van erre egy példa, hogy ott a szülőket is igyekeznek ebbe belevonni, hogy akár mondjuk ők vigyenek növényeket a gyerekeknek az óvodában, magas ágyásokba, és ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Meg hát az is, hogy ha ezt a gyerekek kiskorukban hallják, és megőrzik azt a jellegű kíváncsiságukat, hogy mondjuk megfogja a gilisztát, és nem azt mondja rá, hogy fúj, és ehhez hozzáépítjük azt, hogy a giliszták, ami segítőtársaink, hiszen ők segítenek nekünk talajt csinálni, mert mi ilyet nem tudunk, akkor már megvan az, hogy van egy kis élményük is ezzel kapcsolatban, és tudják azt is, hogy nem szabad eltaposni. Nyilván most ez egy nagyon apró, kiragadott példa, de szerintem ezzel így jól lehet érzékeltetni. Ez itt lesz Miskolcon, a belvárosban, az irodánkban, a Kossuth utca 13, szép nagy zöld kapu, oda lehet találni. Lesznek családi programok is, ökojátszóház, természetismereti játékok, ezek akár mondjuk óriás társas, de ügyességi fajátékaink is vannak, illetve tervezünk kis kézműves foglalkozást is. Lesz egy kincskeresünk, ez talán a fenntarthatósághoz egy picit közvetettebb módon kapcsolódik. ez itt van több ilyen kincskereső útvonalunk is, mivel ez az esemény most az irodánkban lesz, ezért egy belvárosi kincskereső útvonalat választottunk, ez pedig itt az a vasalját járja be, de ez is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy picit rácsodálkozzunk arra, hogy milyen apró szépségei vannak a saját városunknak. Igen, szóval lesz egy ilyen is, ez a kincskereső. Ja igen, és miért kincskereső? Van egy, hát egy kis versike, amiben nincsen leírva a konkrét útvonal, van térkép is hozzá, de azon is csak jelzésértékűen van egy-egy épület vagy helyszín megrajzolva, és akkor ezek alapján kell kitalálni az útvonalat, és hát nyilván, ha már kincskereső, a végén lesz valami kincs is, de abszolút ezt családoknak is ajánljuk, gyerekekkel olyan 6-7 éves kor fölött van az, amikor már ők is aktívan részt tudnak venni benne, de nagyon szokták szeretni. A Szeletaparkkal van egy együttműködésünk, hogy az előttük található gyógynövényes kertet örökbe fogadta az Egyesület, részben önkéntesekkel, illetve iskolai közösségi szolgálatosokkal, középiskolásokkal is gondozzuk ezt. Nagyon sok gyógynövény van benne egyébként, nagyon sok faj, szóval nagyon szép, és akkor erre találtuk ki ezt a programot, hogy itt kifejezetten a gyógynövények köré rendezünk egy ilyen eseményt. Tervezünk előadást is, illetve kifejezetten gyógy- és fűszernövénybőrzét, illetve szerintem itt is várhatóak ilyen családi programok is. Még talán így az előzőhöz, most a hétvégihez annyit tennék hozzá, hogy ott is lesz mag- és palántabőrze is, illetve egy ilyen kis mini termelői vásár, szóval erre is lehet számítani, illetve este még egy filmvetítés is lesz. A Holnap című filmet fogjuk vetíteni, aminek pedig nem is mondanám úgy, hogy különlegessége, de azért fenntarthatósággal foglalkozó filmeknél ez talán kicsit ritkább, hogy ennek pozitív az üzenete, meg a hangvétele is. Arról szól egyébként, hogy a világszerte különböző alternatív megoldásokat gyűjtöttek benne össze, így szerintem ezt is mindenképpen érdemes megnézni, de ezek mindig nagyon jó hangulatúak. Pont most, múlt héten pénteken nyílt meg a nevezési felülete a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúrának. 4 táv közül lehet itt választani. Van 38, 50, 80 és az edzettebbeknek 130 kilométer is. Ez egyébként mindig egy nagyon jó családias hangulatú teljesítménytúra. Ugye ellenőrző pontok vannak ott. Pecsételünk, illetve kapnak a nevezők mindenféle finomságot is. Az egyik ikonikus ilyen ellenőrző ponti ellátmány a piros zsír, amit mindig nagyon várnak már a nevezők. A bktt.info honlapon lehet nevezni, illetve meg is lehet találni minket Facebookon is, és ott is ki van téve a nevezési felület, Bükki kerékpáros teljesítménytúra a Facebook oldalunk neve. Kamasztáborban még vannak szabad helyek, ez pedig 14-től 18 éves korig. Hát ez 2 turnusból áll, illetve mindig 2 turnusból szokott állni. Az első turnusban az 8-től 14 éves korig van, hát ez már betelt egyébként. Már januárban meghirdettük az időpontot, és az a turnus nagyon-nagyon hamar betelt, viszont nagyon jó környezetben, nagyon szép természetközeli környezetben fent a Bükkben létreestetőn. Túrázunk, barlangászunk, mindenféle jót csinálunk, és egy nagyon jó közösség alakult ki e köré az elmúlt, mondhatni, évtizedek folyamán, hiszen idén lesz a 35. alkalom, hogy ez a tábor megrendezésre kerül, ami azért szerintem elég figyelemre méltó. Önkénteseket egyébként, hogyha valaki szeretne esetleg ilyen területen aktívan tenni a közösséget, környezetért, akkor bármikor nagyon szívesen fogadunk. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a neki szimpatikus tevékenységi kört, mivel eléggé sokszínű alapvetően is a tevékenységi körünk. Illetve amit talán még megemlítenék, az a környezeti jogsegély, illetve környezeti tanácsadás, amivel kapcsolatban szintén lehet minket keresni, hogyha valakinek valamilyen kérdése, vagy egy konkrét ügyben esetleg jogi segítségre tanácsra szorul. Az e-mail címünkön lehet minket keresni, honlapunkon is megtalálják az elérhetőségünk, a zöldkapcsolat.hu a neve, illetve megtalálnak minket a közösségi média felületeken is.
Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren, Monspart Csaroltat tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Csarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a séta is sport, és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Csarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a fölkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, valóban elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után két alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hűek maradtak Mondspart Sarolta örökségéhez. Most Mondspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Mondspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük fel a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket. Tehát a Balaton-Bogláriak eljöttek Salgótarjára, és viszont, és megismerik egymás szépségeit, hogy rácsodálkoznak, hogy hú, milyen gyönyörű erdők vannak itt nálatok, illetve hogy milyen jó dolog a nyári melegben, a Balaton hűvösében gyalogolni. Tehát van szomszédolás, egyre inkább biztatjuk a klubvezetőket, nyugdíjasok ingyen utaznak, tehát ez könnyen megoldható, és tényleg az országban ezer olyan gyönyörű hely van, amit érdemes felfedezni, és akkor erre a szomszédolás és az együtt gyaloglás az mindig jó. Tavaly megváltoztattuk a nevünket, korábban úgy volt, hogy Országos Gyalogló Idős Klubhálózat, most úgy hívnak minket, hogy Monspartsarótól Gyalogló Klubhálózat, és nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok is jönnének, unokák a nagyszülőkkel, illetve a dolgozók munka után szintén, aki nem sporton, nem jár rendszeresen edzésre, az igenis 40 éves korban munka után gyalogoljon legalább hetente kétszer 40 percet. Tehát az, hogyha valaki megtanulja a Nordic botot használni, az nagyon sokban segít. Részben 30%-kal több energiát éget, a felsőtest izmai is mozognak, tehát hatékonyabb lesz a mozgás. Részben pedig egyensúly biztonságot ad, tehát 70 fölött az egyensúly, ez egy nagyon komoly kérdés, és ha van két bot, akkor azért az kritikus helyzetekben sokat segített. Úgyhogy mi támogatjuk a Nordic képzést is, anyagilag is a kluboknak, meg szeretnénk, hogyha minél többen megtanulnának a botokkal együtt túrázni, gyalogolni. Sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség. Van a nővéremről elnevezett mosa.hu, tehát a Monspartsarolta rövidítése, és azon az oldalon van egy térkép. A térképen látszik, hogy hol van jelenleg már gyaloglóklub, és ott a gyaloglóklub vezető elérhetősége megvan, hogy bárki csatlakozhat már meglévő klubhoz, és ugyanígy a honlapon van egy olyan kérdőívszerű jelentkezési lap, ahol klub alapítóként is lehet jelentkezni, ha valaki vállalja, hogy egy klubot támogat és vezet. Három főtől már klub a klub, tehát nem kell nagy tömegekre gondolni. Igaz, hogy van 320 fős klubunk is, de jellemzően 15-20 fős klubok működnek az országban. Pest megye, ott 130-nál több klub van. Ez egy picit azért is van, mert a városba beszorulnak az emberek a betonba, és szeretnek kimenni a zöldbe és gyalogolni, és a zöldbe alatt értem már akár a Margit-szigetet is, tehát egy jó park is az, de tényleg a betonból ki menekülő embereknek az erdő a menedéke. Monspartsarolta, 1944-2010, és tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok emlékére, és a Rezgő Nyárfa túracsoport állította a fát. A Miskolci túracsoport, ahol olyan szerencsénk van, hogy olyan fantasztikus túracsoport vezető van, aki egyben a megyei szervezetet is összefogja, mert hát már olyan nagy a szervezet, hogy van külön megyei vezetés, van regionális, tehát mozgás az nagyon sokat segít, hogy fiatalok maradjunk, ezt mindenkinek ajánlom.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének programsorozatát, valamint szó volt még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mondspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Az ország egyik legnagyobb lepke kiállítása Tokajban található, az Ady Endre út 5 szám alatt. A gyűjteményben közel 4000 trópusi lepke hatalmas méretét, szín és forma világát csodálhatják meg a látogatók. A most következő beszélgetésben Zavodnyik Jánost, a kiállítás alapítóját hallják.
A lepkék és a bogarak, de főképp a lepkék gyönyörű világába lép be az, aki meglátogatja a tokaji lepke kiállítást. Honnan jött a lepkék iránti vonzalom?
Hát én 12 évesen kezdtem el a lepkéket gyűjteni, engem akkor fogott meg a gyönyörűségük, a színviláguk és a formaviláguk. Mondhatni, azóta a rabja vagyok, kisebb-nagyobb felhagyásokkal szinte minden éven visszatértem hozzájuk, és most már ugye addig bővült a gyűjtemény, hogy most már lassan ezt a termet is kinőjük, amiben most ki van állítva. Ettől függetlenül minden éven legalább 200-300 darabból nő a gyűjtemény.
Hogyan? Ugye ezek nem magyar fajok, tehát nem megyek ki, vagy nem mehetek ki ilyet fogni a rétre egy lepkehálóval.
Igen, ezek mind trópusi fajok. Ezeknek a mondjuk az 99%-a tenyészetekből érkezik lepkefarmokról. Ugye itt egy részét szabadon engedik a lepkéknek, egy részét pedig eladják, hogy fedezzék a tenyészeteket. Mi ezeket szárított tasakolt formába kapjuk, és utána kerülnek preparálásra.
Ha fölmegy a netre mondjuk egy ilyen lepkefarm oldalára, megnézi éppen mi az eladó, és akkor rendel, ha még hiányzik a gyűjteményből.
Így van, egy kicsit azért bonyolultabb a történet, mert itt sajnos nem lehet úgy, hogy most én egy darab lepkét szeretnék, hanem ebből ilyen 10-es, 20-as vagy 50-es csomagokat kell megvenni. Gyűjtő. Viszont itt a kiállításnak köszönhetően ugye az ajándékboltban a többlet az eladható.
A legcsillogóbb hím állat a lepke, olvasom az egyik feliratot egy lepke vitrín alatt.
Így van, ugye a morfó lepkéknél látható ez a felirat, ők a világ legcsillogóbb hímállata címét képviselik, egy nagyon szép különleges színnel rendelkeznek, és talán mondjuk azt, hogy a legfontosabb az, hogy ahár mindannyian egy gyönyörű szép kék színt látunk, viszont a lepkének nincs színe a valóságban, ugye ő ezt egy fénytörésnek köszönheti, egy üvegszerű pékelyen hosszanti fenyőfaszerű üvegbordák törik meg a fényt, és a hozzánk visszaeső fényből már csak a kék szín érkezik meg, vagy és ők egy fénytörésnek köszönik a színüket.
Akkor mondjuk a zöld lepke se zöld?
De ők már igen, vagyis ők náluk már ez a szín, ez a valóságban is így létezik.
Mondjunk egy kicsit a lepkékről, mert az ember tudása általában a mójjal vagy a káposzta lepkével be is zárul.
Nagyon sokan meg is szoknak lepődni, mikor bejönnek ide, hogy mekkora lepkék léteznek a világon. A legtöbb embernek ugye a kék lepke tetszik, viszont nagyon sokaknak például az itt látható madár lepkék is tetszenek. Ők róluk azt kell tudni, hogy viszont ők nekik minden alfajuk nemzetközileg védett citeszes lepke, így az ő behozataluk engedély köteles, mindegyikük rendelkezik egy mondhatni citesz számmal egy papírral, illetve a testükbe legtöbb esetben egy bordboly nevű csíp van beültetve, amit a hatóság ellenőrizni is tudnak.
Úgy, mint a kutyáknál?
Hát hasonló módon, igen.
Mert ezeknek elég nagy a teste, már viszonylag a nagy a teste, tehát igazából a szárnya lényeg egy lepkénél.
Így van, maga a szárnya a szépség, ettől függetlenül természetesen a testnek is megvan a különlegessége, néha maga a szőrzetnek a mintája, a fej, a csápa, a szemek, igazából bármilyen részében lehet gyönyörködni, de természetesen a szárny az, ami megadja az igazi értékét ezeknek a repülő ékszereknek.
Itt van a legnagyobb lepke képe. Van vitrínben is ilyesmi?
Nem, ő már sajnos nem beszerezhető. CITES 1-es, vagyis kereskedelmi forgalomba már nem lehet kapni. Ugye ő a világ legnagyobb méretű nappali pillangóját képviseli.
Ornitoptera Alexandrei.
Így van, ő akár a 28 cm-es szárnyfesz távolságot is elérheti.
Egyébként ugye a lepke az élete során már nem nő. Kibújik a bábból, és akkora lesz élete végéig, ugye?
Így van, a lepke, ugye, amikor kibújik a bábból, picike kis szárny, összegyűrt szárnyakkal születik meg, ő ezt testnedvel felpumpálja, utána ő már ezen nem képes változtatni. Ugye a nappaliaknál jellemzően kb. 2-3 maximum egy hónap, illetve 1-2 van, ami tovább él. Az éjszakaiaknál viszont a pávaszemeknél jellemző ez a maximum egy hét, vagyis ők nekik nincs szájszervük, ők például nem képesek táplálkozni, ők náluk rövidebb az élettartalom is.
2-3 hétig ér egy lepke.
Hát kb.
Kb. 2-3 hét. Szinte kár érte, hogy egy ilyen szép dolog nem él még tovább. Nem gondolja ezt?
Hát de ugye az élet az kacifántos. Igazából ők nekik ugye a szaporodás a fő szempont. Ugye a hernyó az a táplálkozási folyamatot végbe viszi, a lepke ő azért alakul, vagy a hernyó azért alakul át lepkévé, hogy ő a szaporodást ugye egy szebb formában végezze el.
Mutassunk be még valami nagyon különleges lepkét, mert nem tudom, mitől különleges egy lepke, talán nem is a méret számít mindig.
Így van, nagyon sok lepke például az ijesztést vagy a rejtőzködést használja védekezésképpen, ilyenek például a denevér lepkék. Ugye köznyelven mi bagoly lepkeként is ismerjük őket, szemből egy gyönyörű szép lepke, hátulról pedig mintha egy bagoly nézne ránk vissza. Ugye, hogy is az lehetősen érzékeltetni, ezt egy prospektuson be is szoktuk mutatni, ugye a bagoly feje és a lepke szárnya hátulról, mintha teljesen egy bagoly fejét képviselni, akár a toll mintázatával, akár a becsillanásával, egy nagyon különleges lepkéről van szó.
De hát ez a színe, vagy a fonákja?
Ez a fonákja, a hátsó
oldal. Azt éppen nem látja az, aki nézi a lepkét.
Igazából a lepke, ha támadásnál például ugye repülésnél, ő hátára fordul, és ezzel próbálja ugye egy sok hatást ráidézni a támadóra, amíg azt tesz egy kört, a lepkének van ideje elmenekülnie.
Mint mondtam, nem biztos, hogy a méret számít, vannak itt kisebb lepkék is, de nagyon különleges mondjuk ez a levélformájú lepkeszárny.
Igen, ugye ők a fa levél utánzó lepkék, ők nekik a különlegességük, hogy ők is szemből egy gyönyörű szép lepkét látunk, és amint hátat fordít nekünk, vagy összecsukja a szárnyát, mintha egy darab száraz fa levél lenne, szinte észre se lehet venni az adott környezetébe. Erre is csináltunk egy kis ilyen bemutató tálkát, és ebben meg szoktuk mutatni. Ugye ebbe szokták a gyerekek megkeresni a lepkéket, ugye itt látható szemből egy összecsukott szárnyal, viszont ha megfordítom, a szétnyitott szárnyú lepke is eltűnik a természetben.
Menjünk tovább a lepkevitrinek előtt. Mi az, ami igazán különleges?
Hát igazából a nappali lepkéknél a falevél lepke, a bagoly lepke és a morfók, viszont minden egyes lepkének megvan a maga szín és forma világa, sőt mondhatni itt például a perui fajokat látjuk, egyszerűen lenyűgöző a színviláguk, akárha ez a piros-lila szín összeállításba, vagy ezek a gyönyörű szép ragyogó kék színek, ezek egyszerűen annyira magával ragadják az embert, hogy egész nap el lehetne nézegetni.
El lehetne, és néha nem gondol arra, hogy milyen kár, hogy most már nem lehet szabadon lepkét fogni?
Végül is lehet szabadon lepkét fogni, de nem éri meg maga a papírmunka, illetve az engedélykikérések, sokkal egyszerűbb egy tenyészetből berendelni, illetve így természetesen támogatva van a lepkéknek az életben maradásuk is. Ugye így azokat a tenyészeteket támogatjuk, amik a faj fenntartásban segítséget nyújtanak.
És nem gondolta arra, hogy nyit egy tenyészetet?
Hát sajnos az itt Magyarországon elég nehéz megoldani, természetesen vannak, akik élő lepkékkel is foglalkoznak, akár itt Európában is, Magyarországon is, most mi is csináltunk egy lepkeházat, ebbe élőben megtekinthetőek a lepkék, szoktuk őket keltetni, illetve a gyerekek is kézbe vehetik, lehet velük fotózkodni, hatalmas nagy élmény az élő lepkékkel találkozni.
Ezek itt európai lepkék, amik mögött...
Nem, európai lepkefaj védettségi okok miatt nincs kiállítva a kiállításon, vagyis ezek mind trópusi, ugye lepkefarmokról berendelt lepkék. Európai lepkefajt itt a kiállításon nem lehet megtekinteni.
Nem tudom, hogy van-e még ennyi lepke után olyan, ami hiányzik a gyűjteményből, de van.
Van, még nagyon sok van, itt kb. Egy olyan 1100-1200 lepkefaj van kiállítva. Természetesen kb. Egy olyan 10 000 lepkére teszem azt, ami esetleg ugye méretileg, színileg, formailag gyönyörű, szép, a többiek inkább már az éjszakai molylepke kategóriát képviselik, viszont több mint 160 000 lepkefajról beszélünk a világon.
Melyik a kedvenc? Van?
Nekem igen, nekem az ornitopterák a kedvenceim, a lepkék család, vagy a nappali lepkék családjából, az éjszakai lepkék családjából, az éjszakai pávaszemek, ugye ők a méretükkel nagyon lenyűgözőek.
Hát nem mondom, hogy tenyérnyi, mert 2 tenyérnyi akkora.
Igen, igen, ők akár a 28 cm-t is elérheti egy-egy példány. És ugye ezek a hatalmas méretek lenyűgözőek, illetve ők is ugye különböző mintákat képviselnek, amivel megijesztik a támadójukat. Ilyen például a szárnyvégeken lévő kígyófejforma, ugye ezeket használják ijesztésre.
Szerintem egy átlag embert is, egy átlagos ember is megijesztene, ha éjszaka berepülne a lámpa fényére.
Valószínűleg, de egyébként ezt szoktuk tesztelni, mert őket is szoktuk élve keltetni bábból, és amikor kikelnek, és például valaki annak az orrára rárakjuk, szinte az egész arcát eltakarja, és ez egy hatalmas élmény a vendégeknek. Sajnos ők ugye rövid életűek, vagyis őket a Facebook oldalunkon szoktuk jelezni, hogy mikor kelt, és akkor lehet jönni egy pár napig, ők élnek.
Van még itt néhány ilyen terrárium, vivárium, és van egy lepkekeltető az egyikben?
Így van, kimondottan ugye ide szoktuk berakni a bábokat, hogy ezt a vendégek lássák, ha esetleg pont akkor kell ki egy lepke.
A bábokat is rendelik?
Igen, a bábokat is rendeljük. Általában ugye báb formájába kapjuk meg a lepkéket, és ennek a keltetési folyamatát is ugye a vendégek megtekinthetik. Itt például most pont ugye egy morfó lepke kért ki, ő még most szárítgatja a szárnyát.
És az, ami ott a falán van, abban...
Igen,
nagy
egy éjszakai
zocskóba.
Lepkebáb lesz, ő kb. Egy 3 hét múlva várható belőle, majd az Atlasz lepke fog kikelni, ugye ő majd akkor lesz megtekinthető, ő is egy nagy különlegesség.
Nem csak lepkék vannak itt, hanem egyéb rovarok is, valami sáskafélék.
Igen, ők élő sáskák, ugye itt a koronás levéllábú sáska található, ő egy ilyen skorpió utánzó sáskafaj, ugye különlegesen a farkát felpödörve egy skorpióra próbál minket emlékeztetni, és ő ezt használja ijesztésképpen.
Most éppen kivette, nem harap, vagy...
Nem,
próbál
ők teljesen ártalmatlanok. Nagyon fontos, hogy nem szoktunk veszélyes élőlényt senkinek a kezébe adni. Ugye nekünk is az a lényeg, hogy valakik inkább az élményt vigyék haza, mint az ijegységet vagy a félelmet. Ugye ezek mind teljesen ártalmatlanok, veszélytelen lények.
És vannak itt még bogarak is, méghozzá nem az apróbb fajtából, hanem óriási nagyok.
Igen, itt a herkules bogarakkal is találkozunk, ugye ők a világ legnagyobb méretű bogarait képviselik, viszont én nekem ugye a kedvenc fajaim ugye az orszarvú bogár, a szarvasbogár, illetve a rózsabogár, vagy más néve virágbogárfélék, hihetetlen színekkel, illetve az orszarvúak, szarvasbogarak hihetetlen formákkal és méretekkel rendelkeznek. Sokszor ugye a
szarvavendégektől,
hogy akár ijesztő is. Igen, ő például 14,5 cm, viszont akár a 16 cm-t is elérhetik a nagy példányok.
Ezek is tenyészetből származnak?
Nem, úgy tudom, hogy bogarakat nem nagyon tenyésztenek, ezek elég jól elszaporodott fajok, vagyis egyikük se szorul rá arra, hogy ők tenyészetbe legyenek pótolva. Ettől függetlenül természetesen több esetben inkább a lárváját fogyasszák az ottani törzsek a hatalmas nagy fehérje tápanyag miatt.
A bogarak, mondjuk gondolom, ezek a bogarak is életük nagy részét nem bogárként, hanem pajorként, vagy lárvaként, vagy ki hogy nevezi, élik. Töltik.
Így van, több év ugye maga a pajornak a fejlődése, ugye ez utána alakul át bogárrá, ez egy nagyon hosszú folyamatot vesz igénybe, a lepkéknek ugye sokkal rövidebb maga ez az átalakulási folyamat.
Az elhangzott beszélgetésben Tíkovics Ernő kérdezte Zavodnyik Jánost, a tokai lepkekiállítás alapítóját. Irodalmi részlet következik Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 37. része szól. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi a maga szempontjából azt a fajta hajókázást tekintette a legmegfelelőbbnek, amikor a horgonyon ringatóztunk a tömérdek bűbályos kis öböl valamelyikében, amelyek Prince Edward County dimbes dombos partjainak tövében rejtőzködnek. Ilyenkor ugyanis két világ legjavát élvezhette. A dingit rendszerint szorosan a skót sipka mellé kötöttük, és valahányszor Korcsi úgy érezte, hogy nem ártana egy kis szárazföld a talpa alá, csak le kellett ugrania a dingibe, ahonnan vízbe vetette magát, és egyszerűen kiúszott a partra. A horgonyzáshoz választott öblöcskék többnyire elég eldugottak, és úgyszólván érintetlenek voltak, így aztán Korcsi kényére kedvére űzhette egyik kedvenc szórakozását, a rák halászatot. A rákászás valódi vízi sport. Korcsi azzal kezdte, hogy marjáig begázolt a vízbe, ott megállt, alámerítette a fejét, és tángra meresztett szemmel keresgélte a lapos köveket, amilyenek alatt oly szívesen bújnak meg a rákok. A köveket az orrával fordította fel, és a kristálytiszta vízben világosan látta, merre futnak a rákok új búvóhelyet keresni. Mivel az édesvízi rákok a languszták családjának tagjai, ijesztő ollóval rendelkeznek, de sok hasznát nem vették Korcsival szemben, mert ő erős fogával egyszerűen lecsippentette róluk, és így lefegyverezte őket. Mihelyt ártalmatlanná vált egy-két rák, Korcsi a szájába vette, kiemelte fejét a vízből, és szemmel látható kéjjel bekevelezte a zsákmányt. A rákászó Korcsi nem mindennapi látványosság volt, és ismertem a Quinty-öbölben egy farmert, aki kereken egy óra hosszat bámult, amiközben mögötte a feliben harmadában felszántott földet türelmetlenül kapálták az eke elé fogott lovak. Ha nem akadt elég bőségesen rák, vagy ha az öböl történetesen mocsaras volt, Korcsi békákra vadászott. Ezt azonban pusztán mulatságból művelte, mert az elkapott békákat soha nem ette meg, sőt, kint a szárazon egyáltalán nem is fogott békát. A játék lényege az volt, hogy a békákat előbb bekergette a vízbe, és igyekezett kideríteni, hol kuporognak a fenéken. Mihelyt ezt megállapította, feje legalább olyan sebesen és pontosan csapódott a víz alá, mint legfőbb betétársának, a nagy hamuszürke gémnek a csőre is, általában úgy bokkant elő, hogy foga közt egy béka rúg kapált. A békát kiszállította a partra, ott elengedte, majd ismét visszahajszolta a vízbe egy újabb menetre. Ha megunta a szárazföldet, netán összetűzésbe keveredett egy farmerrel, régi szenvedélye a marha hajkurászás okán, csak beugrott a vízbe és visszaúszott a dingihez. Ennél tökéletesebben megfelelő életmódot el sem tudott képzelni magának. Ami azt illeti, eszményi volt az én szempontomból is, bár személy szerint jobban szerettem, ha a skót sipka szép napsütésben kibontott vitorlákkal rótta a vizet az öböl szigetei és szorosai közt. Az idő tájt kaptam engedélyt a madár gyűrűzésre, és akkoriban Prince Edward County tájékán a szigetecskék és homokzátonyok millióit még tömegével lepték el a sirályok és csérek költő telepei. Skót sipka segítségével végül szinte minden egyes ilyen költőhelyre eljutottam, és két nyári körútunk során ezernél is jóval több fiókát sikerült meggyűrűznöm. Az efféle kirándulások közül az maradt a legemlékezetesebb, amelyet kifejezetten Skót sipka neve kedvéért rendeztünk. Skót sipka szírt. A Prince Edward parttól 9 mérföldre esik a tavon, és a rajta emelkedő világító toronynak már nincs állandó űre. A hajózási szezon idején legfeljebb egyszer-kétszer látogat oda valaki, ha az automata fényjelzés gázhengerét fel kell tölteni. A szírten, amelyet az emberek immár nem háborgatnak, sirályok meg kormoránok roppant seregei fészkelnek és költenek. Egy szeszélyes júniusi napon közelítettük meg a szirtet, vitorláink csak úgy feszültek a heves szélben, vakító napfény szikrázott a háborgó vízen. A hatalmas hullámok meg az erősödő szél miatt papa kénytelen volt horgonyt vetni, ide-oda cikázott a szirt környékén, míg partra eveztem a dingiben. Korcsi ragaszkodott ahhoz, hogy velem tartson, ugyanis már meglehetősen régóta jártuk a vizet, és sürgős fahiányban szenvedett. Hát kemény meló volt partra evezni. A meredek hullámok iránya szüntelenül változott, a kis csónak úgy bukdácsolt, hogy néha sem a szigetet, sem a hajót nem láttam. Jól láttam viszont a fekete, nehézkes kormoránokat, amint halász területeikről lassan felszárnyaltak a szigetre fészkeikhez. A sziget félárnyékos partján kötöttem ki, a dingit kihúztam a hullámverésből. Körülöttem mindenütt sirályok rebbentek fel dühött tiltakozással, s minthogy a szél a szirt felől egyenesen a képen befújt, kétszeresen is érzékeltem, milyen hatalmas létszámú itt a madárpopuláció. Korcsi nyomban elloholt fát keresni, de mivel a szirten fa még mutatóban sem akadt, némi tétovázás után végül a világító torony tövében könnyített magán, amelynél grandiózusabb lámpaoszlop aligha örvendeztetett meg valaha is végszükség szorongatta kutyát. Kormorán fiókák meggyűrűzése nem éppen kényes, gyomrú emberekre szabott munka. A fiókák serdülőkoruk deléig teljesen csupaszok, és hosszú cingárnyakuk, bájtalan pocakjuk is nélkülöz minden esztétikai csáberűt. A fészkek a féle átabotában hevenyészett tákolmányok, csurik tele halmaradvánnyal meg guánóval. A gyanúsnak vélt betolakodót az ifjú kormoránok szemrehányó tekintettel méregetik, ha pedig közelíteni mer, kivárják, míg megfelelő távolságba ér, majd egy hirtelen rándulással felöklendezik félig megemésztett halvacsorájukat, és leköpik vele az illetőt. Ismervén ezt a nem eléggé elítélhető szokásukat, nagyon elővigyázatosan lopakodtam áldozataim közelébe. Korcsit sajnos nem vértezte ilyen tudás. Miután elvégezte dolgát a világító toronynál, a fészkek közt elindult felém. Eleinte kerülgette a kormorán fiókákat, de aztán felül kerekedett a kíváncsisága is, amolyan tapogatózó barátkozási kísérletként kinyújtott orral megközelítette egyiküket. A kormorán nem totojázott az öklendezéssel, és pontosan telibe találta Korcsi orrát. Elmélyült munkámból Korcsi vérig sértett vonítása zökkentett ki, s még épp idejében álltam fel, hogy lássam, amint vaktában is fölöttébb óvatlanul keresztül szágult a kolónia kellős közepén, csak úgy torony iránt s így módon ellenállhatatlanul vonzó célpontot kínál minden útjába kerülő kormorán fiókának. Végül meglátott engem is, felém kanyarodott, de hát a barátságnak, sőt, a testvéri szeretetnek is megvannak a maga határai, így hát ész nélkül felmásztam egy számára hozzáférhetetlen kiugró sziklára. Korcsi megtorpant a szikla tövében, egy pillanatig rám merett, iszonyú szemrehányással a tekintetében, majd lerohant a partra, és vadul a vízbe vetette magát. Hosszú ideig kínlódtam, míg sikerült vízre taszigálnom a dingit, s mire átvergődtem a bukó hullámokon, nyomát sem láttam Korcsinak. Valahányszor tarajára kapta egy-egy hullám az apró csónakot, a vizet fürkésztem. Végre megpillantottam fekete kobakját, és észrevettem, hogy nyíl egyenesen a száraz föld felé tart, amely legalább 9 mérföldre esik tőlünk. Nyomban el is tűnt a szemem elől, de szerencsére korábbi ellenségei most segítségére siettek a szirtről. Feje fölött ugyanis vihogó sirályok csapata keringett, amivel irányt mutattak nekem. Papa látott elindulni a szigetről, és gyorsan rájött, hogy valami gáz van. Megfordult a hajóval, és felém vitorlázott. Mutogatni kezdtem a sirályokat, és papa tüstént felfogta a jelzés értelmét, annál is inkább, mert látta, hogy Korcsi nincsen a dingiben. Korcsit végül erőszakkal kellett felcibálni a hajóra, és a legcsekélyebb hálát sem tanúsította az életmentésért. A bundája megtisztult ugyan úszás közben, de a lelkéből nem mosódott ki az elszenvedett megaláztatás emléke. Bemászott a tadban az egyik padaláhon, egész nap ki sem dugta az orrát, csupán este, amikor a Murray csatornában kikötöttünk, bújt elő, de akkor is puhatolódzó óvatossággal. Mi több, szokása ellenére ezúttal egyáltalán nem sietett kiszállni, hanem hosszasan ácsorgott a fedélzeten, és bizalmatlan szemmel méregette a zöld mezőket, meg a hívogató fákat. A hosszabb hajóutak erősen próbára tették Korcsit. Soha nem sikerült meggyőznünk, hogy minket egy csöppet sem zavarna, ha az árbócokat használná telefonpóznák helyett. A vízen csökönyösen vonakodott engedni a természet sürgető parancsának, talán mert Skót Sipkát, igen találóan, otthonnak érezte, és lévén megrögzötten szobatiszta erről nem tudott megfeledkezni. De az is lehet, hogy a hajó mozgása következtében csak ügye fogyottan, vagy éppen egyáltalán nem tudott volna három lábon egyensúlyozni. Ebből kifolyólag, ha egy-egy hosszabb víziút után kikötő felé iparkodtunk, Korcsi türelmetlenségében már tűkön ült. Jóval hamarabb megszimatolta a szárazföldet, mielőtt mi megpillantottuk volna, és amikor elkezdett izegni, mozogni, nyűszíteni és meretten bámulni a láthatárt, tudtuk, hogy mindjárt felbukkan a part.
Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 37. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Somogyi Márton és Tompos Péter technikusok nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották.
Mind a tóba húrt, maradt a csend, és nincsen már.
Jön az én.